A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszervezetének elnökével. Pedagógusok terheléséről, pedagógus bérekről beszélgettünk a műsor első felében, és térjünk még vissza arra, hogy az előző tanév végén, amikor beszélgettünk, akkor is azt mondta, hogy fogytán van a pedagógusok türelme, és most ősztől erősebb nyomásgyakorlásra készül a szakszervezet, és ezt az imént néhány perccel ezelőtt is megerősítette. Mi lehet mindennek a formája, mi lehet egyáltalán ennek az eszközrendszere az erősebb nyomásgyakorlásnak?
Ha kiejtjük azt a szót, hogy nyomásgyakorlás, akkor mindenki azt mondja, hogy hú, a szakszervezet sztrájkolni fog. Én pedig azt gondolom, rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a tárgyalóasztalon túl valamilyen módon kikényszerítsük azt a mindenkori kormányból, ami a pedagógusok által számunkra meghatározott követelése.
De akkor most továbbra is még egyeztetésre készülnek?
Én azt gondolom erről, de ez az én egyéni véleményem, hogy problémát megoldani nem lehet úgy, ha nem beszélünk egymással. Mindenképpen szükséges továbbra is tárgyalóasztal mellett maradni.
De a készség megvan egyébként?
A készség, nagyon remélem.
Mármint, hogy az illetékes tárca részéről.
Részünkről igen, megvan, azt gondolom, mert azt gondolom, problémát csak úgy lehet megoldani, ha szembeülünk egymással, ütköztetjük a véleményt. És a legnagyobb problémánk az volt, hogy amikor az utolsó köznevelési érdekegyeztető tanácsülésen szembesítettük magunkat azzal a helyzettel, amibe kerültünk, hogy nincs eredmény, nincs kézzelfogható eredmény, akkor hát ilyen lefagyott állapotban találtuk magunkat, de akkor meghatároztuk, hogy akkor megyünk tovább, mert hogy nincs más út. Az a baj, hogy a kormány azt mondta, hogy egy pedagógus státusztörvénynek a kidolgozását tartja szükségesnek azért, mert az oktatásban, ahogy mi is jeleztük, nem csak ez az öt kardinális kérdés a probléma, hanem sokkal szélesebb ez az egész állami fenntartásba vétel, a működtetés sokkal szélesebb körű problémát jelent az egész oktatásra vonatkozóan. Világítsuk át, és legyen az a kiindulási alap, amiben szóban megállapodtunk. Ez lehet egy előreutalás arra nézve, hogy ő, mármint a kormány is úgy gondolja, hogy akkor ezt az egyeztetést folytatni szeretné. Mi pedig azt mondjuk, hogy igen, folytatni kell a megbeszéléseket, a tárgyalásokat, de a követeléseinket most el kell kezdeni teljesíteni, és amennyiben ez megvalósul, akkor lehet tovább folytatni ezt a megbeszélést, mert addig meg nincs miről, akkor megint csak majd beülünk oda a tárgyalóasztal mellé, aztán eltelik egy év, és megint azt mondjuk a kollégáinknak, hogy sajnálom, nem szeretnénk még egyszer ilyen cipőbe járni, tehát azt mondtuk, hogy elkezdjük a háttérben a szervezését az erősebb nyomásgyakorlásnak, mert úgy vélekedett az országos vezetőségünk, hogy a nyár végéig tárgyaltunk, innentől kezdve pedig valami más eszközt, módszert fogunk használni.
De ha jól tudom, akkor nem a közeljövőben ugye kongresszusra készül a szakszervezet. Nyilván, hogy ott adja majd meg a kongresszus a felhatalmazást arra vonatkozóan is, hogy a nyomásgyakorlásnak milyen eszközrendszere legyen igazán.
Egyértelmű, de én még visszakanyorodnék oda, hogy amikor június 20-án azzal szembesültünk, hogy nincs eredmény, az azért volt nagyon kellemetlen, mert volt egy szóbeli ígérvény, ami nem teljesült sem a költségvetési törvénytervezetben, sem a köznevelési törvénytervezetben. Ez volt az a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy hú, hát akkor itt most mi is van. A kollégáinknak végig azt kommunikáltuk, hogy a tanévet úgy zárhatják csak be, ha tudják, hogy a következő tanévet már nyugodtabb körülmények között és magasabb bér fizetése mellett tudják elkezdeni. Ez miután nem valósult meg, és ezt az évet meg most elkezdtük, ezt a tanévet. Ez az a pillanat, amikor mindenki a saját bőrén is érzi azt, amit akkor csak szóban elmondtunk. Ez az a pillanat, amikor azt gondolom, hogy érzékenyebbek a kollégáink a mi felhívásainkra, és ezt mindenképpen ki szeretnénk használni. A nyomásgyakorlásnak olyan eszközeit használjuk most még itt az elején, az akcióinknak, amikor képi meg eszközöket használunk, vagy olyan fajta számszerűsített adatokat kommunikálunk és hozunk nyilvánosságra, mint amit a bérnyomásmérőből, vagy pedig a munkaterhelési kérdőívünkből fogunk megszerezni. Ezeket fogjuk minden felületen hírelni, hogy egyrészt a pedagógusaink szembesüljenek azzal, hogy mennyi pénzt vesztettek, mennyit dolgoznak egy más munkavállalóhoz képest, és egy karikatúra sorozatot is elindítunk, amellyel Hát tulajdonképpen azt szeretnénk elmondani, amit szóban csak sokkal hosszabban lehetne, hogy milyen nagy bajok vannak az oktatásban. Ezt a karikatúra sorozatunkat megtalálhatják a hallgatók a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, és minden héten szeretnénk egyet-kettőt bemutatni, egészen ameddig a kongresszusunkig el nem érünk. Volt a héten, a hétvégén szombaton egy flashmobunk is a keleti pályaudvar előtt délután 3 órakor, a budapesti szervezetünk szervezésében. Itt bemutattuk ezeket a karikatúráknak az egy részét, illetve megjelenítettük azt, hogy minden megyei vezetőnk ott állt azzal a megyét jelképező, hát nem tudom mivel, rollappal, ami, ahova ki van írva, hogy a pedagógusok szakszervezetének melyik megyéje állt ott mögöttünk, és majdnem valamennyi megyei vezetőit volt képezve, jelképezve azt, hogy ez a megyének valamennyi tagja támogat bennünket ebben a küzdelemben, amelyben akár utcára megyünk, akár tüntetünk, akár sztrájkolunk is azért, hogy a céljainkat elérjük. Itt azt szeret volna megmutatni ezen a szombati demonstráción, hogy 2016-ban, amikor az esernyős tüntetőt szerveztük, amikor 5 percig kopogott az eső a csendben, mert hogy a kormány ugye akkor is azt kommunikálta, hogy jobb lenne, ha a pedagógusok azt tennék, ami a dolguk, tanítanának, és nem az utcán randalíroznának. Tehát bemutattuk, hogy nem randalírozni mentünk oda, hanem meg akartuk mutatni, hogy mennyire nagy a baj. Jelképesen a keleti pályaudvar előtt fekete esernyőkkel álltunk, utalva arra, hogy 2016-os színes esernyős tüntetésünkhöz képest sokkal rosszabb lett a helyzet. Ez már számunkra akár a gyász színe is lehet, annyira rossznak tartjuk most a közoktatásban lévő állapotokat. Az akcióra visszatérve valóban a kongresszusunk fog dönteni arról, hogy mi lesz a további irány.
Ez szeptember vége?
Szeptember 22-ére hívtuk össze, és ez azért nagyon fontos, mert egy széles körben szerettük volna ezt a döntést meghozni, ne csak az országos vezetőség tagjai, akik a megyei elnökeink mondják ki, hogy mi legyen az a nyomásgyakorlás, amit bevetünk annak érdekében, hogy ezek a célok teljesüljenek, hanem egy nagyon széles küldött csoport, aki aztán tényleg alulról jön, a tagjainkat képviselik, ők mondják ki, hogy utcára megyünk, vagy sztrájkolunk. Ugyanis a szakszervezetünknek annyi az ereje, amennyien mögénk állnak, és hogyha alulról mondják a kollégáink, hogy no, akkor eddig volt, és nem tovább, akkor én azt gondolom, nem lesz kérdés, hogy mennyien lesznek egy ilyen megszervezett, bármilyen akció.
Nyilván, hogy vannak a szakszervezet részére beérkező visszajelzések, ebből érzékelhető ilyesfajta elégedetlenség érzékelhető a pedagógusok részéről? Most nem azt mondom, hogy érzékelhető ez sztrájk hangulat a pedagógusok körében, mert ezt talán előre szaladnánk egy kicsit, de ez a fajta elégedetlenség vagy elkeseredettség, ez érzékelhető a pedagógusi visszajelzésen?
Nagyon-nagyon. Elkeseredettség mélységesen érzékelhető. Nagyon sok levelet kapunk, és ezek a levelek inkább most még az érzelmi, indulati állapotokat mutatják, de idézek egyet-kettőt. Például ma jelentettük meg azokat a szülői leveleket, vagy azokat a kollégáknak a leveleit, amelyek arról árulkodnak, hogy mennyire elkeseredettek a kollégáink. Egy pályakezdő pedagógus írta, hogy nincs kilátás, nincs jövő. Azt kérdezte tőlem, amikor beszéltem vele telefonon, hogy ez az életpálya. Hát ettől csak félni lehet. 135 ezer forintot fogok keresni, amikor egy albérlet 100 ezer forint. Hát mi fogok megélni? Száraz kenyérem, meg Párizsén? Ez csak egy beidézés az ő elkeseredéséből. Egy másik anyuka, aki azt látja, hogy az ő gyerekének az osztályfőnöke 3 állást is vállal, azért, hogy taníthasson, megengedhesse magának ezt a luxust, hogy azt csinálja, amit szeret. És akkor ő neki kijön a munkaterhelésben, hogy 91 órát dolgozik. Igaz, hogy nem az oktatásban, hanem hogy és mindenhol máshol, hogy taníthasson. Hát ez valami borzalom. Az, hogy egy nyugdíj előtt álló kollega keres 440 ezer forint, nem, 490 ezer forintot, ez a csúcs a pedagógusoknál, és akkor ennek a nettója 323 ezer forint, ezzel fog elmenni nyugdíjba, ez az életpálya, ez a karrier a pedagógus társadalomban, miközben a diplomás átlagbér 640 ezer forint bruttó, nálunk meg 490, nincs 500. Még az átlagot sem érjük el. Mondok egy másik számot, amikor a gyakornokokról beszélünk. Megérkezik a friss diplomás kollega, tele hittel lobogással, megkapja az első fizetését, és mire jön rá? Arra, hogyha elmegy bármelyik nagy áruházláncba árufeltöltőnek, akkor többet keresne, mint az ő bére. Ő pedig tanult 5-6 évet. Hát ez a keserű, ettől nincs a pályának presztízse, és ebből következik az, hogy aki hozzánk kerül, a mi pályánkra kerül.
De úgy érzékelik egyébként, hogy nem javult a pedagógus pálya presztízse, mert hogyha megnézzük például a felsőoktatási jelentkezéseket, akkor abból az derül ki, hogy évről évre nőtt a pedagógus felsőoktatásba jelentkezők száma. Aztán az persze más kérdés, hogy nagyon sokan nem fejezik be a tanulmányokat ezekben a felsőoktatási intézményekben, vagy ugye a PDS-nek van egy statisztikája erre vonatkozóan, hogy 40% nem fejezi be a pedagógus képzést a felsőoktatásban, és az egyharmaduk néhány éven belül elhagyja a pályát. De a jelentkezések számarányát tekintve az látszik, hogy többen jelentkeznek pedagógus pályára. Ez azt sejteti, hogy azért a pedagógus pályának mégiscsak talán nőtt a presztízse.
Amit ön mond, az teljesen így van. Tehát amikor még valamilyen pedagógus képző intézménybe jelentkeznek a diákok, akkor még igen szép a számuk. Aztán mi azt tapasztaljuk, hogy majdnem feleződik a rendszerben, tehát amire megjelenik nálunk, mint friss munkavállaló, meg amikor majd elvégzi a minősítését, a gyakornoki, a minősítő vizsgáját a gyakornoki 2 éve után, akkor szinte fele az, amit mi most észrevettünk. Mondok, konkrét számokat mondok. Azt mondja, hogy munkába elkolag, a 2017-es adatot fogok mondani. Van egy friss diplomás, aki jelentkezik, és ami hivatásunkat választja. 2017-ben 6324 ilyen pályakezdő pedagógusról tudtunk, ez egyébként az oktatási hivatalnak az adatbázisából származik. Majd amikor 2 év múlva már kötelező minősítő vizsgán kell részt vennie ahhoz, hogy a pedagógusba léphessen, ott már csak 3168-an vannak. Hova lett a fele? Tehát 2 év alatt eltűnt a fele ennek a létszámnak, aki munkába állt.
Hát lemorzsolódtak.
Ebből következik, hogy ez a legnagyobb veszély, mert az, hogy most pedagógus hiány van, és ne menjünk bele számokba, mert abszolút nem számít. A tendencia számít.
De valóban
ez az
pedagógus
egész,
hiány
ez
van?
Ez az egész történet már csak egy következmény. Annak a következménye, hogy a pályán nem lehet itt tartani a kollégákat. Az idősebbek itt vannak, és ez látszik a korfából is, mert átlagosan az 50 év felé tendál a korfa, de itt a hivatástudatról beszélünk, meg arról, hogy egy vidéken élő pedagógus, akinek ott van a lakása, nem tud máshol munkát vállalni, mert csak ehhez ért, tehát ott marad. Egy fiatal pályakezdő, főként ha informatikus, hogyha nyelvtanár, ha sorolhatom, elszívja a versenyszféra, pillanatok alatt talál magának munkát, még mobil, akárhol el tud helyezkedni, és ez az, ami mutatja, hogy mennyire nagy a baj, mert ő már nem marad itt, hanem elmegy. És akkor mondok egy másik példát.
Bocsásson meg, de akkor most így a tanévkezdéskor, ugye ez mindig elő szokott kerülni a pedagógus létszám. Beszélhetünk pedagógus hiányról. Én azt olvastam, hogy igazándiból a számok azok azért úgy októberre derülnek ki, mert a tankerületektől akkor érkeznek meg a számok, vagy a visszajelzések, de itt volt a héten ugyanebben a műsorban vendégünk volt Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár, és ő azt mondta, hogy soha nem dolgozott annyi pedagógus a magyarországi köznevelésben, mint az elmúlt években. Jelenleg 170 ezer a pedagógus létszám, ez mondjuk 2010-ben 164 ezer fő volt, de közben jelentősen csökkent a gyerekszám is.
Igen. Nekünk van egy kimutatásunk.
Ami más.
Nem, tulajdonképpen teljesen igaza van államtitkár úrnak, csak azt is tudni kell hozzá, hogy 2013-ban az új NAT bevezetésével egy 20%-os többletteher jelent meg a tanulóknak az óraszámában. Ezt nyilvánvalóan csak több pedagógussal tudta ellátni. Ebből következik, hogy nem vedhetők össze ezek a számok, és ez az, ami egy kicsit torz irányt mutat a történetben. Én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy lehet itt számháborút folytatni, nem gondolom, hogy okos. Én továbbra is azt hangsúlyozom, hogy a pedagógus pálya presztízsét emelni kell, béremelés, óraszámcsökkenés, munkatehercsökkenés, a pályakezdőknek a támogatása és az oktatássegítőknek a jelentős béremelése, ameddig ez nem valósul meg, itt tendenciájában nem lesz pedagógus elég ahhoz, hogy a kormány meg tudja valósítani a kötelező feladatát, ami nem más, mint a minőségi oktatás biztosítása minden tanulónak. Na most, ha azt mondom, hogy pedagógus hiány, és most van X, akkor a legnagyobb baj ott mutatkozik. Az előbb bemutattam, hogy a pályára kerülő kollégák 2 év alatt megfeleződnek, viszont évente nagyon sok nyugdíjba menő kollégánk van, és 15 év múlva 60-70 ezer pedagógus megy nyugdíjba a számításaink szerint. Nincs.
Igen, mert a számok tekintetében én is találtam ilyen adatot, ugye, hát erről ugye beszéltünk, de hogy évente 4-5 ezer a frissen végzett pedagógus, aki kikerül egyetemekről, és nagyjából ugyanennyi, 4-5 ezer között van a nyugdíjasok száma. Tehát ez tulajdonképpen fedné is egymást, viszont hát amiről beszéltünk, hogy a végzettek nem kis hányada nem helyezkedik el a pedagógus pályán, vagy néhány év múlva hagyja el a pályán. Igen. Tehát ott keretkezik akkor
ott,
mégis
ott
csak egy
ez a rés, igen, amelyet aztán, hogyha nem változtatunk ezen az egész történeten, akkor az végig kíséri az egész rendszert. És még egy nagy problémát szeretnék én itt felvetni. Minden más munkahelyen, hogyha megvan darabszámra, bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok, darabszámra a munkaerő, akkor rendben vagyunk. A pedagógus pálya nem ez, hiszen itt még azon belül, hogy megvan a pedagógus, azon belül még angol szakos, matematika szakos, nem tudom milyen szakos, tehát hiába van meg a pedagógus létszám, teszem azt, de nem tudja biztosítani a gyereknek azt a minőségi oktatást, azt a szakmai felkészítést, ami kell a továbbtanuláshoz, mert ha nincs elég angol szakos kollégánk, akkor hogy fogja a gyerek teljesíteni azt a követelményt, hogy mire egyetemre, főiskolára jelentkezik, nyelvvizsgával kell rendelkezzen. Lehet megoldani valahogy a pedagógus hiányzásának a helyettesítését, de ha nem tudom szaktanárral helyettesítetni azt az órát, akkor bizony nagy baj van, mert az a fajta tudás nem lesz meg, amikorra szükséges lesz.
Ja, ha már a nyelvoktatást említette, azért tegyünk itt egy kitérőt, mert a mostani tanév 2 újdonságot is hoz ebből a szempontból. Egyrészt elindul majd a 2x2 hetes külföldi nyelvtanfolyam a középiskolás diákok számára. Másfelől viszont a jelenlegi tervek szerint a felsőoktatásba a következő jelentkezéskor már csak egy középfokú nyelvvizsgával lehet megkezdeni a tanulmányokat, és ez egyébként megint csak visszatérve a pedagógus képzésre nehézséget jelenthet, hiszen én találtam számadatot arra vonatkozóan, hogy most a felsőoktatásba jelentkezőknek olyan 55%-a rendelkezik nyelvvizsgával, a pedagógus képzésre jelentkezőknél viszont ez csak olyan 40% körüli, tehát itt is lehet gond megint csak a pedagógus felsőoktatás tekintetében, és ha én jól emlékszem, akkor amikor, hát ezt már jó néhány évvel ezelőtt jelezte az oktatási kormányzat, hogy feltétel lesz a középfokú nyelvvizsga, tehát mondhatjuk azt, hogy volt rákészülési vagy felkészülési idő, de ugye most a pedagógusok szakszervezete jelezte, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a középfokú nyelvvizsga feltétel legyen a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez.
Pontosan emiatt aggódunk, hogy ameddig más ágazatokban a egyetemekre, főiskolákra jelentkező hallgatóknál magasabb szintű a nyelvtudással rendelkezés. Addig azt tapasztaltuk mi is, a mindenféle statisztikákat bújva, hogy a pedagógusokra vonatkozóan ez egy sokkal alacsonyabb szám. Van még egy probléma, amikor azt mondjuk, hogy az érettségi feltétele a B1-es középfokú nyelvvizsga, a felvételinek meg a B2-es. Tehát mi itt látunk egy olyan problémát, amelyet mindenképpen kezelni kell, mert a középiskola nem készíti fel arra a szintre, ahol meghatározzák az egyetemi.
De vajon miért nem?
Ez erre nem tudok válaszolni.
Mert ugye itt a diákok a pedagógusokra mutatnak, a pedagógusok a diákokra mutogatnak, mert ugye számszerűleg...
Ez a követelményről beszélek, az, ami meg van határozva.
Igen, de ugye 900 órányi, azt mondják a szakemberek, hogy 900 órányi nyelv tanulás szükséges egy középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez. Ha ezt most kiszámítjuk, akkor ezt ugye általános iskola negyedik osztályában, ötödiktől mindenképpen elkezdik a gyerekek. Hát érettségig bőven megvan ez a 900 óra. Óraszámban rendben vagyunk, de valahogy mégsem sikerül.
Mégiscsak az a baj, hogy nincs meg az a megfelelő szakos ellátottság, ahol ezt a fajta szintű tudást meg lehetne szerezni. A legnagyobb gondot mi ott látjuk, hogy még nem láttuk a NAT-ot. Miniszter úr bejelentette gyakorlatilag a Nemzeti Tanévnyitó Értekezleten, hogy a kerettantervek is elkészültek már a NAT-hoz, mi pedig annak de én, amikor pont egy éve megjelent a NAT a webes felületen, ugrásra készen vártuk, és minősítettük, véleményeztettük, szakos fontos kollégákkal.
Igen, hogy egy évvel ezelőtt volt a társadalmi vita.
És egy évvel ezelőtt mi több mint 3000 véleményt csatoltunk be, összegeztünk, és szakvéleményt adtunk arról, hogy mi a pedagógusoknak a véleménye, azoknak a véleménye, akik majd használni fogják, akik alkalmazni fogják.
Most akkor bocsásson meg, megint hadd idézzem akkor Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt, aki itt néhány nappal ezelőtt arról beszélt, ugyanebben a műsorban, hogy az új NAT-nak még csak egy újabb munkaváltozata vagy munkaverziója készült el, ez még nem érett a szakmai egyeztetésre, de majd lesznek ezek szerint egyeztetések.
Jó, hát mi ugrásra készen várjuk, és nagyon kíváncsiak vagyunk, mert mindennek ez lesz az alfája, omegája. Ehhez kell majd a kerettanterveket kidolgozni, és itt fog kiderülni, hogy csökkente a pedagógusoknak az óraszáma, csökkente a tanulóknak a munkaterhe, akkor fogjuk látni, hogy mi az a követelményszint, aminek meg kell felelni, milyen terhelés vár akár a diákra, akár a pedagógusra. Rendkívül fontos dokumentum ez, amiről most beszélünk, és még mindenki előtt titkos, mert az elmúlt egy év alatt erről semmit nem lehet.
Abba a munkaverzióba egyébként, ami, vagy munkaanyagba, ami ugye hangsúlyozottan nem kormányzati dokumentumként, de napvilágot látott, és ugye interneten, egyéb fórumokon lehetett ezt véleményezni, annak az egyeztetésébe vagy munkálataiba egyébként nem vonták be a szakszervezetet?
Nem. A legelső körös véleményezésbe, amikor egy nyitott webes felületen lehetett véleményt megfogalmazni, akkor kaptuk meg, és akkor alkottunk róla véleményt, majd utána ez a lehetőség megszűnt. Nem kaptunk visszacsatolást arról, hogy és vajon beépítették-e valamelyik javaslatunkat, erre is nagyon kíváncsiak lennénk. Nagyon hangsúlyozottan kértük a gyerekek terhelésének a csökkentését.
Az felől indult el ugye az új nemzeti alaptantervben.
Átmenet kérdését és a nyelvvizsgának a kérdését, például ezt a hármat most hirtelen kiemeltem. Nagyon izgatottan várjuk, hogy mi lesz vele.
Tehát akkor megkeresések érkeztek most az elmúlt időszakban, hogyha már ez a újabb munkaanyag.
Mindenképpen részt kívánunk venni ebben a munkában.
Beszélgettünk a pedagógusok helyzetéről, szóba került ezzel összefüggésben a pedagógus életpálya modell. Ugye továbbra is él és működik a pedagógus minősítési rendszer, az ehhez kapcsolódó portfólió készítés. Korábban, amikor ez az egész elindult, nyilván a kezdeti nehézségek okán is azért komoly polémia zajlott mindenről. Most csendesülni látszott ez a fajta vita, ez működik, vagy olajozottan működik ez a rendszer?
Változtattak rajta. Annak idején jeleztük, hogy iszonyatos munkát és iszonyatos többletterhet jelentett a kollégáknak. Megint abból induljunk ki, hogy bevezettek valamit úgy, hogy nem átmenettel, vagy fokozatosan, hanem volt egy mesdje, azt valaki átlépte, és akár benne volt a rendszerbe, akár újként lépett be a pedagógus társadalomba, ezt a minősítést végig kellett, hogy játssza. Nagyon keserű kenyér volt, hiszen nagyon sok kollégánknak volt már szakvizsgája, nagyon sokan végeztek mindenféle olyan folyamatos képzést, amelyet ez az egész történet lenullázott. Mindenkinek a nulláról kellett startvonalra állnia, akármilyen szintű minősítéssel rendelkezett korábban. Én azt gondolom, hogy itt inkább ezek az érzelmi állapotok határozták meg azt a nagy ellenállást. Nem azért, mert a szakmai tudása nincs meg a pedagógusnak, hanem azt, hogy elvették tőle azt, amit addig dolgozott, semmit nem őrizhetett meg. Hiába volt szakértő kész, nem számított. Viszont, ha valamit bevezetünk, hozunk valamilyen új szabályozást, akkor én azt gondolom, hogy az újonnan belépőknek, igen, akik fel tudnak rá készülni, tudják, hogy ilyen szabályok mentén állok munkába, ez vonatkozik rám, rendben van. De aki nyugdíj előtt áll, mondjuk már csak 10 éve van, annak is a startvonalra kell állni, azt gondolom nem volt egy igazságos történet, és nagyon sok keserűséget okozott a kollégáinknak.
Tehát ilyen szempontból mondjuk a pályakezdők, vagy a most pályára kerülők azért könnyebb helyzetben vannak, mert ők már tudják, hogy ez gyakornokként rájuk, igen, kezdik, abszolút, és aztán igen, utána a minősítési igen. rendszerrel, portfólió készítéssel juthatnak előbbre.
A pedagógusok szakszervezete abban az időszakban azt tűzte ki célul, hogy bizonyos X év beszámításával mindenki automatikusan a pedagógus kettőbe kerülhessen. Nem sikerült ezt elérni, de végül is alkotmánybírósági eredményekre hagyatkozva 1530 pedagógus kollégát tudtunk úgy pedagógus kettőbe soroltatni, hogy a nyugdíj előtt álló 7 évben már nem kellett ezt a minősítővizsgát elvégezniük.
Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk az elmúlt órában, itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.